Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Maguktól jönnek-e a kalandok, vagy keresni kell őket? Mennyire tudatosan kell építkezni gyerek és család mellett, és hogyan lehet egyáltalán egy nem szokványos szervezetet, egy világszínvonalú kutatóközpontot működtetni? Ezekről beszélgetünk ma. Vendégem dr. Zseni Anna, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ operatív igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Úgy tudom, hogy a középiskolában a biofizika tagozatról indultál, később pedig az egyetemen már jogásznak tanultál. Már fiatalon tudtad, hogy mi a cél, vagy úgy időközben alakult, hogy mi lesz a te utad?
Én azt gondolom, hogy az általános iskola után egy nagyon-nagyon jó alapot adott a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumnak a biofizika tagozata, ott egyértelműen természettudományos irányultságom volt. Valahogy a gimnázium utolsó évében éreztem azt, hogy talán a jogi diplomával egy picivel több lehetőségem, flexibilitásom, világralátásom lenne, és ezért választottam ezt az utat, hogy végül jogi egyetemre megyek, az osztálytársaim döntő többségével szemben, akik az orvosi egyetemet választották.
És egyébként volt egy ilyen kép benned, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és akkor az még nem a jogász volt? Vagy nem, csak volt egy alapérdeklődés. Viszont eljött az a pillanat, közel 40 évesen, amikor már a két dolog valahol összeért. Egyébként mennyire vagy tudatos a döntéseidben, és mikor és mennyire engedsz teret a szerencsének?
Most már tudatos vagyok a döntésben, és azt hiszem, hogy ezt leginkább az egyetemi évek után, tehát még az egyetemi évek alatt sem éreztem a tudatosságot, csak azt, hogy hasznomra válhat a jogi diploma arra, hogy valamerre elinduljak, szabad legyek, kipróbáljak sok mindent, és aztán végül egy szerencsés véletlennek köszönhetően jutottunk oda, hogy a férjem kutató munkája miatt ugye Németországba költöztünk, Heidelbergbe, ahol igazából én ugye a jogi diplomával nem tudtam semmit sem kezdeni, ezért visszültem az iskolapadba, és kemény munkával egy év alatt megtanultam németül, a második évben megtanultam angolul, majd utána elkezdtem a Heidelberg Egyetemen egy posztgraduális képzést, amit be is fejeztem.
Nulláról képezted magad, illetve tanultad a nyelvet?
Igen. Nulláról tanultam a nyelvet, mert az egyetemi diplomához szükséges nyelvvizsgám az spanyol nyelvből van. Úgyhogy igen, kint Németországban nulláról tanultam mind a két nyelvet, és amikor ezt befejeztem, akkor utána egy úgynevezett LLM képzést, ez egy jogászoknak való posztgraduális képzésre jelentkeztem, ahol sikeresen felvételt is nyertem, és ott pedig nemzetközi magánjog, ugye nemzetközi szerződések jogából vittem a szakdolgozatot.
No, és mit adott ez az időszak? Mert akkor viszont beszéljünk erről, mert nyilván egy teljesen új környezetbe, egy teljesen új helyzetbe, és egy friss nyelvtudással kerültél bele.
Így van, hihetetlen hálás lehetek a sorsnak, hogy ám bár családi okok miatt érkeztünk külföldre, de valahogy erőt vettem magamon, és megpróbáltam a lehető legtöbbet kihozni belőle, és én tényleg azt gondolom, hogy a lehető legtöbb itt azt jelenti, hogy az ember azonnal megpróbál beilleszkedni az oktatási környezetbe, mert olyan más szemléletet tanul az ember az egyetemen, nekem egyértelműen meghozta a jogi dogmatikus gondolkodásomat, azt, hogy egy problémának nem egy megoldása van, hanem többfajta megoldása van, mind a mellett, hogy egy problémának mindig van megoldása.
Mert hogy ezt itthon nem tanultad meg?
Én úgy érzem, hogy nem tanultam meg.
Tehát, hogy más az itthoni hozzáállás mondjuk egy jogi egyetemen, mint külföldön?
Ez lehet, hogy ez csak az én személyes hiányosságom, és ez másoknak sikerült, vagy mások más sajátítottak el az egyetemén. Én azt gondolom, hogy az én gondolkodásmódomban egy hihetetlen változást hozott a kinti képzés, és nem csak az, hogy látom azt, hogy akár egy német diák, vagy akár egy külföldi diák, aki az egyetemen van, hogy gondolkodik ugyanarról a helyzetről, és milyen megoldási sémákat, és milyen megoldási lehetőségeket keres egy adott szituációra, ez rengeteg tanulási lehetőséget rejt magába, és én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal elfogadóbb lettem mások szempontjainak elfogadásával kapcsolatban, hogy nem csak a saját magam igaza létezik, másoknak is vannak szempontjai, relevánsak azok a szempontok, és igenis fontos az, hogy közösen és kompromisszumokkal próbáljunk meg egy helyzetet megoldani.
Először ugye tanultál, majd jött a gyakornoki és a jogi referensi munkakör, hogyha jól tudom. Tehát, hogy kint dolgozni is elkezdtél. Mennyire volt más ez a közeg, mint itthon?
Heidelbergben van ugye a székhelye az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumnak, ami egy élettudományokkal foglalkozó európai államközi kutatási szervezet, kutatási teljesítménye genetikával és molekuláris biológiával foglalkozó európai intézetek között az első. kiváló színvonalú molekuláris és sejtbiológiai facilitásokon túl stratégiailag kiemelkedő fontos infrastruktúrákat működtet bioinformatikai szerkezetbiológia területén, és egyszer csak adódott egy alkalom, amikor meghirdettek gyakorlatilag egy projektfelelősi pozíciót ebben a kutatóintézetben. Jelentkeztem erre a pozícióra, amire nem vettek fel, senkit sem vettek fel, de az akkori jogi osztálynak a vezetője 6-7 gondolkodás után fölhívott, ez egy hölgy volt az akkori vezető, és azt mondta, hogy megmondja őszintén, hogy ez alatt a 6-7 alatt nagyon-nagyon sokat gondolkodott, de azon az interjún olyan eltökéltséget, elszántságot mutattam, és azt mondta, hogy annyira küzdő típus vagyok, hogy végül azt mondta, hogy felajánlja a gyakornoki pozíciót, és így kezdődött az én utam.
Tehát adott egy esélyt.
Így van, így van. Így kezdődött az én utam az EMBL-nél, ahol aztán egy év után jogi referens lettem a jogi osztályom. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes munka, én nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Ez a szervezet ugye, mint ahogy említettem, kormányközi szervezetként működik. Magyarország 2017-ben lett tagország, és tulajdonképpen az én ott létem alatt bontakozott ki gyakorlatilag a tagországgal kapcsolatos feladatok. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes, sokszínű és abszolút nem klasszikus jogi munkát magába foglaló feladatkörök vannak, hiszen mint kormányközi szervezet nem tartozik nemzeti jogszabályok hatája alá, tehát a német jogrendszer abszolút nem alkalmazandó, illetve az Európai Uniós irányelvek közül is csak arra van lehetőségük fölvenni, ami gyakorlatilag nekik tetszik, tehát egy önálló jogi státuszuk van.
Tehát ami valahol egy ilyen jogászok álló munkája, nem?
valahol igen, ahol gyakorlatilag inkább úgy fogalmaznék, hogy pragmatikus megoldást kell találni a problémákra. Ez egy viszonylag nagy szervezet, 1800 fő munkavállaló, valamiből 1000 fő kutató a világ minden tájáról, és egy 800 fős adminisztratív csapat van, tehát ez volt az a fajta lehetőség, amikor megláttam, hogy tulajdonképpen hogyan működik egy nagy szervezet napi szinten, operatív szinten, milyen jellegű feladatok vannak.
Milyen kihívások voltak ott, milyen feladatok, amiket meg kellett ugrani?
Apróbbak azok a feladatok, amikor egy kutató jön az apró cseprő napi ügyeivel, adott esetben ilyen-olyan együttműködési szerződéssel, vagy ugye mondjuk a kutatási projektjéből eredményképpen születő kutatási eredményeknek védelme, kezelése. Ami ennél sokkal-sokkal érdekesebb, az nekem mindig az intézményi háttér volt, tehát az, hogy egy 27 tagországot magába ölelő intézménynek el sem gondolnánk, hogy mennyi feladata van akár a tagországokkal, illetőleg ugye az intézményt irányító tanácssal, ahol gyakorlatilag mindegyik tagországnak két tagja van, és ez a tanács gyakorlatilag irányítja ezt a kormányközi szervezetet. Itt nagyon-nagyon sok háttérdokumentumot, háttérkérdést kell előkészíteni, tehát itt nem csak a költségvetés kapcsán. És akkor igazából az intézményi feladatokat elhagyván szerintem, amit borzasztóan érdekes látni, az az, hogy nem is gondolnánk egyébként egészen addig, amíg nem látunk kutatóintézetet közelről, hogy itt bizony létezik akár egy nyilvánvaló pénzügy, és mondjuk HR osztályok mellett, ugye akár egy kommunikációs osztály, vagy egy pályázati osztály, vagy egy IT osztály, vagy egy könyvtár, hogy milyen komplex összetett feladataik vannak abban, hogy tényleg azt a biztos és nyugodt adminisztratív hátteret nyújtsák egy kutatónak, mert semmilyen más feladata ne legyen, csak a kutatásra koncentráljon.
Mi volt az a feladat, amit kifejezetten szerettél ebben a munkában, és mi volt, vagy volt esetleg nem szeretem oldala?
Nem szeretem oldala azért nem volt, mert nálam minden munkahelyen a nem szeretem oldal az a rutin munkát jelenti. Én azt hiszem, hogy most már 40 évesen képtelen lennék olyan munkahelyen dolgozni, ahol napi szinten ismétlődő feladatokat kellene futószallag szerűen megoldanom. Ez itt nem volt, és akkor ebből adódik is gyakorlatilag a válasz a kérdés első felére, hogy mi volt az, amit szerettem. A kérdések és a feladatok nagy többségére nem létezett már kész megoldás. Megoldásokat és eljárási rendeket kell felépíteni a semmiből, és az ember ám bár keretek között dolgozik, de van egyfajta flexibilitása, és ezeket a feladatokat és ezeket a válaszokat csapatban és több emberrel együtt kidolgozva éri el
Tehát mindenképpen a kreatív önálló munkavégzés az, ami a te sajátod, hogyha jól értem. És azon gondolkodtam, hogy ugye ez 2016-19 között történt ez az időszak, és neked most van egy 7 éves kislányod. Tehát, hogy nem csak, hogy nagyot ugrottál azzal, hogy külföldre költöztetek, megtanultad a nyelvet, elvégeztél egy jogi szakképesítést, elhelyezkedtél egy 1800 fős nemzetközi szervezetnél, hanem közben megszületett a gyermeked, aki még picike volt, amikor újra munkába álltál, ha jól értem.
Ez így van, a kislányunk kint született Heidelbergbe, és hát nem volt egészen másfél éves, amikor tulajdonképpen én megpályáztam azt az eredeti pozíciót, amiben végül aztán nem vettek föl, de gyakorlatilag 6 héten belül érkezett a hívás, hogy ugye mehetek egy gyakornoki pozícióba, úgyhogy így van, hogy egy másfél éves otthonlét után ő akkor kezdte el a intézményi bölcsödét, én pedig mentem a munkahelyre.
Mennyire volt nehéz esetleg egy külföldi környezetben úgy elkezdeni egy új karriert építeni, hogy közben mellette az anyai teendők is ott voltak?
Én nem érzem ezt nehezebbnek, ám bár nincs összehasonlítás alapom, nem hiszem, hogy nehezebb lenne, mint az itthoni dolgozó nőknek és olyan anyukáknak, akiknek gyereke van. Én azt gondolom, hogy mindannyian ezzel küzdünk és próbálunk napi szinten megoldást keresni, hogy a család és a munka egyensúlyba legyen. Ott nekünk egy nagyon-nagyon biztos háttér volt, nagyon-nagyon jó munkai, intézményi, bölcsődei ellátó rendszer működött, úgyhogy ezzel nem volt semmilyen probléma.
Tehát ez kell hozzá, hogy az ember el tudjon kezdeni építkezni, már akkor, amikor esetleg egy másfél éves kisgyermek.
Ez egy nagyon nagy segítség volt.
Viszont beszéljünk arról, ugye, hogy ez alapvetően egy beugró lehetett arra, hogy te ma egy itthon, egy szintén nem szokványos intézetnek a vezetőségi tagja legyél. Ugye ez egy 100 nemzetközileg is jegyzett kutatót foglalkoztató intézmény, ez a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, amiről beszélgetünk. Először itt jogi feladatokat kezdtél, de egyértelmű volt az idevezető utad?
Biztosan tudom mondani, hogy igen, ugyanis, mint ahogy említettem a beszélgetés elején, ugye 2017-ben lett Magyarország tagország az EMBL-ben, és 2017-ben, ugyanebben az évben nyert gyakorlatilag ez a projekt, a HCMM projekt, ami gyakorlatilag ugye az angol rövidítése a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központnak. 2017-ben nyerte meg azt az Európai Uniós pályázatot, amivel gyakorlatilag ezt a központot létrehozzák, és amely pályázatnak a megvalósításába, ugye a Szegedi Tudomány Egyetem, Szemmelweis Egyetem, Szegedi Biológiai Központ, valamint az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium vesz részt, és én akkor már az EMBL oldalán elkezdtem dolgozni ezen a pályázaton, mint az egyetlen magyar nyelvű gyakorlatilag a jogi osztályon, tehát egy picit jobban értettem talán a hátterét a magyar partnereknek, illetőleg ugye segítettem azért a sokszor nem egyszerű nyelvi váltásokban, hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy biztos mindenki ugyanazt érti-e az adott fogalmak és terminuszok alatt. És hát igen, akkor, amikor 2018-ban, amikor az EMBL gyakorlatilag megkötötte a partnerségi megállapodást a HCMM-be, akkor kiválasztották a projektnek az első főigazgatóját, és akkor gyakorlatilag azt hiszem, hogy ez egy ilyen közös iniciatíva, közös érdek volt, hogy talán itt helyben jobban tudnám a magyarországi partnereket segíteni, és akkor én elvállaltam a jogi igazgatói feladatokat 2018 novemberétől.
A hazautazás, a hazaköltözés, ez egy egyértelmű döntés volt emiatt a felkérés miatt, vagy ez is szintén családi okból tört?
Emiatt a felkérés miatt, így van.
Beszéljünk akkor viszont a jelenlegi életedről, feladataidról. Benne volt a pakliban egyébként előtte, hogy ilyen típusú vezetői feladatokat lássál? Mert itt viszont már vezetői szerepkörbe kerültél.
3 évvel ezelőtt akkor, amikor elvállaltam a jogi igazgatói feladatokat, nem volt benne a pakliban. Tehát akkor egyértelműen az volt a feladatom, hogy egy olyan Európai Uniós projektet, amit nemzeti jogszabályok mentén kell implementálni, és gyakorlatilag megoldásokat kell keresni azokra a sémákra, amik gyakorlatilag Európai Uniós jogi környezetben működnek, akkor én ezt megkeressem. És én ebben láttam kihívást, láttam fantáziát, ugyanazt a fajta kreativitást és flexibilitást éreztem, ami miatt nekem való ez a feladat. De valójában, ahogy a projekt egyre inkább nőtt, és bővült, és látszódott, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok feladat van. Egyre inkább azt gondolom, hogy valahogy a munkavállalók körében, és talán bennem is egyre inkább világossá vált, hogy ezek inkább a koordinációs feladatok kezdenek előtérbe kerülni, illetve azok a feladatok, amik már nem is annyira nagyon jogi feladatok, hanem egy picit mindenhová odalátni, picit mindenhová javaslatot tenni, irányítani.
Tehát irányítani egy akkor mekkora szervezetet?
A szervezetnek magának most ugye 16 kutatócsoportja van. Ezeket a kutatócsoportokat azonban az előfelsorolt három magyarországi intézmény fogadta be őket. Tehát ezek a kutatócsoportok a három magyarországi intézménynél dolgoznak. Ugye a kutatócsoportok ugye a kutatócsoport vezetőből és ugye a kutatócsoport tagokból állnak, ezért van ugye a közel 100 körüli foglalkoztatotti létszám, és ugye van gyakorlatilag egy adminisztrációs csapat, ami gyakorlatilag az elmúlt két évben ugye 8-ról 14 főre növekedett. Én gyakorlatilag az adminisztratív csoportnak a napi operatív koordinációjáért felelek. Itt valójában a napi feladatokat valóban azzal eli föl, átlátni a munkafolyamatokat, koordinálni a kollégák munkáját, és ugye a napi operatív szintű döntéseket meg kell hozni.
És majd beszélünk arról is, hogy mivel is foglalkozik pontosan a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ. Előtte még azért egy-két percereig maradjunk ott, hogy ugye nem készültél a vezetői szerepkörrel, először a jogi igazgatói feladatokat kaptad meg, nyerted meg, majd utána jött az operatív vezetés. Milyen vezetővé váltál itt ez alatt a rövid idő alatt szerinted?
Nagyon-nagyon rövid az az idő, amivel most értékelhető választ adnék. Én nagyon-nagyon szeretnék jó vezetővé válni. Én azt gondolom, hogy ehhez elengedhetetlen egy jó csapatnak a felépítése, hogy kiváló szakembereket gyűjtsünk magunk köré, mert én azt gondolom, hogy egyrészt egy heterogén csapat tudja a legjobb döntéseket hozni. Nagyon-nagyon fontos, mert a különböző látásmódok ilyenkor összeadódnak. Kell, hogy a csapatnak a tagjai kezdeményezőek legyenek, merjenek kezdeményezni, legyenek ötleteik, merjenek véleményt nyilvánítani. Nekem szükségem van a véleményükre, tehát attól, hogy én vagyok az operatív igazgató, adott esetben bizonyos kérdésekben az enyém az utolsó szó, ez nem azt jelenti, hogy egyedül ülök egy sarokba, és egyedül kitalálom, hogy mi legyen az irány, hanem szükségem van a szakértői gárdának a tanácsára. Ez csak akkor működhet, hogyha valóban olyan szakemberek dolgoznak abban az adminisztratív csapatban, akikre lehet támaszkodni. Én azt gondolom, hogy most egy eszenciálisan jó csapat van, akikre számíthatok, és vezetőként azt tudnám mondani, miután elején vagyok ennek a vezetői pályának, hogy valójában az ajtó mindig nyitva áll, én azt gondolom, hogy a kollégák ezt tudják is, és hogyha adott esetben valami nem egyetértés, és alakul ki, akkor én azt gondolom, hogy abszolút a konszenzusos megoldásokat keresem, de ez csak a megfelelő idejű gondolkodás után, és abban az esetben, hogyha már meghoztam azt a döntést, akkor ezután a döntés után én már megyek, és tartom magamat.
Tehát határozottan döntesz, és akkor haladsz előre. Egyébként mennyire vagy kritikus önmagaddal szemben?
Én azt gondolom, hogy igen. Ha nem lennék kritikus önmagammal szemben, akkor ez az ember fejlődésének is a gátja. Hiszen ha meg lennék elégedve, akár a jelenlegi helyzetemmel, vagy a jelenlegi teljesítményemmel, akkor nem látnám magam előtt a célokat, vagy azokat, hogy hová tudnék még fejlődni.
Most a vezetői feladatok, azok népszerűtlen döntésekkel is, vagy nem szeretem döntésekkel is együtt járnak, ezeket hogyan kezeled?
Soha nem döntök hirtelen, tehát hogyha látom is, hogy kialakul a konfliktus helyzet, akkor én mindig arra kérem a feleket, hogy vagy ha én vagyok a fél, hogy akkor ezt menjünk, és akkor gondoljuk át. Igyekszem a lehető legtöbb információt beszerezni az adott helyzetről, én magam is mindig utána megyek az adott döntési helyzetnek, és ezért egy pici gondolkodási időt mindig kérek, mielőtt ez a döntés megszületne. De én azt gondolom, hogy alapvetően a nem népszerű döntéseket is meg kell hozni, hiszen ugye vannak magasabb célok, és a magasabb célok pedig az, hogy a szervezetnek működnie kell, a projektnek pedig előre kell haladnia.
És akkor folytassuk is innen, és nézzük meg majd azt, hogy pontosan mivel foglalkozik a Kiválósági Központ. Tartsunk egy kis szünetet, jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd innen folytatjuk dr. Zseni Annával, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ operatív igazgatójával, akivel szakmai feladatokról, nemzetközi tapasztalatokról, valamint azért a munka és magánélet közötti egyensúlyozásról, erről is beszélgetünk. Majd a mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velem a hírek után is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.